Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami urunktól. Amen. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, úgy, amint hozzánk szól Jakab apostol közönséges leveléből, a harmadik rész első 12 verséből eképpen. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk része. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Íme a lovaknak szájában zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is, noha mély nagyok és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsintag, és nagy dolgokkal hányja magát. Íme csekély tűz mind nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gehennától. Mert minden természet vadállatoké, madaraké, csúszómászoké és vízieké megszelidíthető, és meg is szelidíthetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozunk embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jöjj ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet édest és keserűt? Avagy atyám fiai, teremheti a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, szeretnénk megköszönni a te kemény és ítélő szavaidat. Köszönjük, mert tudjuk, hogy emögött mindig az áll, hogy meg akarsz tisztítani bennünket, hogy felszínre akarod hozni a láthatatlanban lévő bűneinket, hogy a végén egészen tisztán állíts majd magad elé. Köszönjük a szót, amivel megtisztítasz, ami megnyitja az értelmünket, rávilágít az életünk sötétségben lévő dolgaira, és végül megláthatjuk azt, amit észre se vennénk, fel se merülne bennünk, hogy mennyi minden olyan dolog van a mi életünkben, amely neked nem tetszik. Amellyel te nem tudsz együtt menni, amellyel a te lelked nem tud együtt létezni, nem tud békességet adni, mert a bűnnel együtt nincs békesség. Urunk, egyen-egyenként teljesen másképp vétkezünk ellened, kérünk téged, világítsd meg, mutasd meg a mi személyes bűneinket, hogy letehessük, hogy megtisztuljunk, hogy úgy tudjunk élni ebben a világban, hogy világítsunk mások számára, hogy meglátassék rajtunk, hogy a tieid vagyunk. Azért kérünk téged, hogy szólíts meg a te igéddel, és munkálkodj bennünk hatalmasan. Kérünk azért, hogy a te igéd mindnyájunkat az életre vezessen. Senkinél ne végezzen olyan munkát, hogy az ítéletre menjen. Mert tudjuk, hogy a te igéd soha nem tér vissza dolga végezetlenül. Ezért kérjük, hogy adj most olyan szívet, halló, lelki füleket, hogy meg tudjuk hallani, és hogy kövessük a te szavadat Jézus Krisztusért. Amen.
Thank you.
Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, Jakab apostol közönséges leveléből, a harmadik rész, második verséből eképpen. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét megzabolázni. Szeretett testvéreim, Jakab apostol levele nem hitelvi kérdésekkel foglalkozik, hanem, mint ahogy az közismert, azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy ha mi hiszünk Jézus Krisztusban, akkor hogyan kell élnünk ezek után. Tulajdonképpen az egész Jakab levélnek a nagy témája a keresztény etika. Milyen erkölcsökkel kell, milyen morállal kell élni ebben a világban, mi következik abból, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, életünknek különböző területein? Elsősorban erről beszél Jakab levele. És az a rész, amivel ma foglalkozni kívánok, a nyelvbűnei címet viseli. Olyan dologról beszél itt Jakab, amelyre talán nem is gondolnánk, hogyha Isten igéje egészen részletesen nem hívná fel a figyelmünket erre az egész kicsinek tűnő dologra. Igen, a hétköznapokban kicsinek tűnik a beszédben való bűn kérdése. Egyáltalán a beszéd kérdése. Megszoktuk, hogy ezt a közmondásos igazságot mi is a magunk életére nézve, hiszen az egész világ így tesz, így értjük, így gondoljuk, nevezetesen arról lenne szó, hogy a szó elszáll, a papír megmarad. Kicsiny dolog a szó. Kicsiny dolog, hogy én valamit mondok, és annak mi a jelentősége? Elszáll, elfelejtik, nem foglalkoznak vele. Az, hogy valamit ígérek, és talán esetleg nem teszem meg, vagy nem úgy teszem meg. Az, hogy mondok olyan dolgokat, amellyel a másik emberről valami rosszat állítok, ugyan kifoglalkozik azzal, de viszont jó beszélni róla, beszéd dolgát kicsiny dolognak tartjuk alapvetően. Az, hogy mondunk valamit a másik ember előtt, azt nem szoktuk komolyan venni. És már mi magunk is megszoktuk azt, hogy amikor a másik mond mi előttünk valamit, azt meg mi nem vesszük komolyan. Nem így volt ez az ókornak az idején, akkor nagyon komolyan vették az emberek egymás szavát, és komolyan vették a saját szavukat is. Egészen annyira, hogy tulajdonképpen nem írásos szerződések születtek, a szövetségeket, a különböző egymás felé való megállapodásokat szavak kimondásával tették szerződésé, valóságá, és onnantól az emberek azt halálosan komolyan vették. Nagyon odafigyeltek arra, hogy komoly dolgokban mit mondanak, és mit nem mondanak. Amikor az ókori ember mondott valamit, és különösen így volt ez a zsidóságnak a körében, akkor az tulajdonképpen felért egy szerződéssel. Mondok erre egy példát. Dávid megígérte Joábnak, hogy amíg ő él, addig nem lesz bántódása, pedig igen sok bűne volt Dávid ellen. Gondoljunk csak arra, hogy megölte Joáb Abnért engedély nélkül, pont akkor, amikor Abnér, az északi országrész hadsereg parancsnoka Saul halála után eljön Dávidhoz, hogy kibéküljön vele, és hogy a két országrészt egyé tegye. Miután megállapodtak, Joáb egy személyes sérelem miatt, utána megy Abnérnek, és csellel megöli. De ugyanígy gondolhatunk arra, hogy Absalom halálát is Joáb okozta. Dávid pedig annyit mond, hogy amíg én élek, addig neked nem lesz bántódásod. Meg is tartja. Ezt a más kérdés, hogy Salamonnak viszont elmondja azt, hogy ne hagyd őszfejjel sírba szállni. Mert vétket követett el ellenem. Hallatlan fontos volt az ókorban az, hogy ha valamit mondok, az valóban úgy van. Ha valamit mondok, akkor az tartom magamat. A mikorunkra ez nem jellemző. És amikor föllebbenti a fájtlat az Isten, és megmutatja Jakab levelében azt, hogy milyen fontos dolog a szó, akkor valahogy visszafordítja a figyelmünket arra, hogy függetlenül attól, ami ma a közgondolkodás, te aki az Isten gyermeke vagy, hogy láss, hogy nézel rá a dologra. Mert valami különös dolog a beszéd, az emberi beszéd. Kicsi dolognak tartjuk, ugyanakkor pedig itt arról olvasunk egy kijelentést, hogy az Isten azt mondja, hogy ha a szellemvilágból nézem, ha a lelki világból nézem, akkor ez az egyik legnagyobb dolog. Legnagyobb hatású dolog. Olyan könnyű benne vétkezni, olyan könnyű bármit felgyújtani, hogy lángoljon az egész embervilág tőle, és te kicsiny dolognak tartod. Vegyük sorra, hogy miket mond Isten ebben a kijelentésben. Arról beszél, hogy milyen sokképpen vétkezünk, de a leggyakoribb bűn a beszédben való bűn. És hogyha végignézzük, hogy mi történik, amikor valaki kimond egy szót, akkor a következőt láthatjuk, hogy a beszélő mond valamit, a szó elhagyja az ajkait, és utána nincs többé hatalma rajta. Valóban elszáll a szó, csak nem elfelejtődik, hanem legtöbbször egy munkát végez el a hallgatókban, aztán utána a hallgatókban történik valami furcsa geller, másképp értik, mint ahogy azt kimondta esetleg az illető, és talán továbbadják ezt, és újabb deformáció történik ugyanazon a gondolaton. Különös dolog, de a szó szellemi hatalmat hordoz. Kimondunk valamit, nincs utána hatalmunk rajta, de annak hatalma van arra, hogy egész különös dolgokat műveljen más emberekben. És oly kevéssé érezzük ennek a felelősségét. Mit mondok, hogyan mondom, milyen töltéssel mondom. Igen, azt hiszem, ebben van a titka a szónak, hogy az a gondolat, ami elhagyja a te belső életedet, amikor szóvá alakul, amikor kimondatik, akkor milyen töltéssel rendelkezik? Honossággal, vagy szeretettel, gyógyítással, építéssel rendelkezik? Amikor Jakab leírja ezeket a gondolatokat, akkor tulajdonképpen, mint Isten igéje, azt mondja, hogy sok mindent meg lehet szelídíteni, még a vadállatokat is meg lehet szelídíteni, de az emberi nyelvet nem lehet megszelídíteni. Ha végigolvasjuk ezt a szakaszt, akkor egyre inkább belemélyed annak a valóságába, hogy tulajdonképpen van egy valami, ami tagjaink között, amely végrehajtja mindazt, ami a lélekben belül, az akaratban, a gondolatban történik. Olyan kicsi jelentőséget tulajdonképpen, hogy beszélünk össze-vissza mindenfélét, pedig a Biblia itt azt mondja számunkra, hogy tulajdonképpen ez az, ami a szellemvilág szempontjából mindent, ami benne történik, végül véglegesít és végrehajt. Amikor elhagyja ajkaidat, végrehajt valamit. És érdekes dolog, hogy nem tudunk utána nyúlni, nem tudjuk megmásítani, amikor kezdünk magyarázkodni, mindenki ismerheti ezt a saját életében, hogy hát nem úgy gondoltam. Én nem azt akartam mondani. De addigra már a másik emberben, ahová elhatott a szó, elvégezte a maga munkáját. Különös hasonlatokat hallhatunk itt Jakabtól, azt mondja, íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Mondod meg, amire te úgy gondolsz, hogy kis dolog, arra az Isten azt mondja, hogy ha fegyelmezni tudnád a nyelvedet, az egész tested fegyelmezett lenne. Ha fegyelmezni tudnád a beszédedet, az egész életfolytatásod fegyelmezett és szent lenne. De mert nem tudod, nem az. Egyszerre mondja azt, hogy ez lenne a titka a keresztény életnek, hogy a beszéd, a gondolat kiáradása, a belső dolgok kivetülése, amikor hatalmasan megindul és véglegesít valamit, hogyha ez e fölött úr volnál, akkor tulajdonképpen minden rendben lenne, mert egyéb iránt sem vétkeznél. Mert akkora erőkifejtés, akkora hatalom, amely fogva tudná tartani a nyelvet, amely irányítania tudná, hogy végül mindent irányítana ugyanaz az erő az életen belül. Olvasunk itt több hasonlatot is, És ebből két dolgot láthatunk meg, hogy egy, a nyelvnek, a beszédnek hatása van másokra, és hatása van önmagunkra. Gondoltál erre? Gondoltál erre valaha, hogy valamit mondasz, és annak nem csak másra van hatása, hanem a te lelkedre is. Azt mondja itt, hogy íme a hajók is, noha mind nagyok és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormányoktól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. És ugyanígy erről a kérdésről szól a lovas példázatban, hogy amikor zabolát vettünk, akkor engedelmességre tudjuk késztetni a lovakat. Ami szót az ember kimond, az nem csak másra van hatással, hanem úgy tűnik, hogy kormányozza a te életedet is. Azaz, amikor az ember beszél, akkor egy olyan különös dolog történik, hogy nem csak másra fejt ki hatást, hanem a saját életét is elfordítja egy bizonyos irányba. Tulajdonképpen ez a két példázat, mind a kettő ugyanarról szól, hogy ez a kicsiny dolog, a nyelvünk irányokat határoz meg a teljes életfolytatásunk számára. Kicsiny dolognak tartjuk, és milyen különös, hogy szinte mint az ókorban ugyanúgy működnek a dolgok. Valamit az ókori ember mégiscsak tudott. Hiszen azt mondtuk az istentisztelet elején, hogy az ókori ember a beszédével szerződéseket kötött. És amikor az ember a beszédével szerződéseket köt, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy-két dolgot az életében leköt, megköt, vagy bizonyos irányba menjen. Amikor Jakab azt mondja, hogy olyan a nyelv, mint a hajónak a kormánya, hogy kicsiny, de az egészet elfordítja, akkor tulajdonképpen ugyanerről beszél. Amikor mondasz valamit, akkor, amikor bizonyos dolgokat állítasz, ígérsz, vagy éppen gonosz módon rosszakat mondasz a másikról, akkor az egész életedet elfordítja ez a szó egy bizonyos irányba. Hatással van egészen annyira, hogy így mondja, hogy tulajdonképpen a nyelv is tűz a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gyehennától. Nem csak a másikat borítja lángba, hanem az ember saját életét is. Az egész élet folytatását, a folyamatát az életnek eltekeri, elcsavarja, mert mondtam egy átgondolatlan, felelőtlen szót, és az egész életemre hatással volt. És aztán folytatja Jakab azzal, hogy megszelídíthetetlen, hogy milyen különös dolog, hogy ezzel a nyelvvel áldjuk az Istent, és ugyanezzel átkozzuk az embereket. Nehogy azt gondoljátok, hogy nem gondolom azt, hogy én ebben ugyanúgy vétkes vagyok. Ezerszer megtörténik velem, hogy olyanokat mondok másokról, kimondok, nem csak gondolok, amelyet nem kéne. Ezerszer megtörténik velem, hogy bennem nem az van, mint az 1 Korintus 13-ban, hogy a szeretet pedig mindent elfedez. Mert olyan könnyű az embernek azt mondani a másikról, amely utána gonosz munkát végez másokban is. És gondoljátok meg, hogy milyen nagyon könnyű elindítani valakiről egy pletykát, egy dolgot, amit mi úgy látunk, hogy így igaz az ő életére nézve, és persze elmondjuk, közzé tesszük, nehogy a többiek valamiből kimaradjanak, és utána végtelenül hamar megtörténik, hogy egy ember életének a hitele, egy ember életének a mások által való véleményét úgy befolyásoljuk, hogy aztán visszafordíthatatlan. Nagyon könnyű dolog valakinek a hitelét néhány szóval tönkretenni. Ezért mondja Jakab, hogy tűz, amellyel lángba boríthatunk mindeneket. Amikor Ézsaiás prófétát elhívja a mindenható Isten a prófétai szolgálatra, akkor lélekben fölemeli a maga trónusához. És amikor Ézsaiás ott van a mennyben, és látja azt, hogy az Isten körül ott vannak a különböző fajta féle angyali fejedelmek, látja az egész jelenést, az Istent magát, akkor különös dolog történik, egyetlen dolog jut eszébe. Azt mondja, hogy meghalok, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Mondja ez azt, aki a zsidó nép közül származik, aki a kívülálló népeket, a gólyokat mondja mindig tisztátalannak, mondja saját magára, mondja a saját népére, aki közül jön, aki között lakik. És a különös és fontos dolog történik ebben az Ézsaiásban, mert meglátja önmagát valójában. Hát tudjátok, valahol így kezdődik. Így kezdődik a tisztulás ebből a kérdésből. Hogy amikor Isten rám vetíti a maga világosságát, meglátom azt, hogy ki vagyok én valójában. Hogy a nyelvemben valóban méreg van. Végignézem az életem, és azt látom, hogy oly sokszor teszem tönkre a dolgokat az én szavammal, oly sokszor kicsinylemre a másiknak az értékét, az elvégzett munkáját, dolgait, sokszor magamat nagynak állítván. Oly sokszor megtörténik, hogy gonosz beszédet mondok el, amely tudom, hogy hatással lesz, direkt mondom, hogy elérje a maga célját. Olyan sokszor történik ez meg. Egyszer elé kellene állni az Istennek, mindnyájunknak egyen-egyenként, hogy átgondoljuk az ő színe előtt, hogy hogy is van ez, amelyet ő fontosnak tart, mi meg nem. Aztán abban is bele kell gondolni, hogy milyen a világban a beszéd, a nyelvállapota. És ebbe belegondolok csak az elmúlt 2-3 év történéseivel, akkor azt látom, hogy az egész közélet úgy, ahogy van, tele van hazugsággal. Senkinek nem áll meg a beszéde. Milyen különös, hogy emberek egy fél év, egy hónap elfordultával szöges ellentétét képesek állítani mindannak, amit eddig mondtak. És ez teljesen természetes. És nem lehet azt mondani, hogy barátom, hát hazudtál. Hát régebben ezt mondtad, akkor most miért mondod ezt? Különös, hogy milyen túlfejlett a társadalmunkban a rágalom. Hogy néhány szóval embereknek nem csak a hitelét, hanem jövőjét, jelenlegi életét, egzisztenciáját, mindent tönkre lehet tenni. Hogy a média hogy segítkezik ebben? Micsoda hatalmas szócsöve van valakinek, hogyha tönkre akarja tenni a másikat. És gondoljátok el, hogy ez a természetes. Hogy milyen kifordult világban élünk, ahol annak kéne a természetesnek lenni, hogy valaki, ha már közéleti szerepet vállal, akkor a szava legyen olyan, hogy lehessen adni rá. Hogy legalább ő vegye komolyan, ha mások nem is. Hogy példái legyenek a társadalomban élő embereknek, de nem, a fordítottja történik. És ha mindenki ezt csinálja, mi történik? Az, hogy természetessé válik. Nem úgy vagyunk ki mi is ezzel, hogy nem is vesszük észre ezeket a dolgokat, mert ez a természetes. Amikor, ahol fölnőttem, abból a társasházból elköltöztünk, egészen világosan emlékszem, hogy egyszer megpróbáltam visszaemlékezni arra, hogy a kertkaputól a bevezető út mellett milyen fák, meg hogyan van ott az egész. Mi hol van. És tudjátok, nem tudtam visszaemlékezni. Nem emlékeztem, hogy milyen fák vannak, hogy milyen virágtartók vannak, és fel kell tenni a kérdést, ez egy apró példa csak, hogy miért. Azért, mert minden nap elmentem mellette. Megszoktam, és nem figyeltem oda rá. Jelentéktelen kérdés, mert most nem érdekes, hogy nem emlékeztem. De ugyanilyen dolog ez is, hogy megszokod, és nem figyelsz fel rá. Természetessé válik, és onnantól Az ember nem figyel oda rá, és észre se veszi, hogy ezt teszi, ezt csinálja, ez a minta, ez a norma. Azért nem borzasztó, hogy a hazugságot, a rágalmat, a másik embernek a tönkretételét tették normává. Nem borzasztó? Hát az Isten ennek ellene beszél. Azt mondja, a legpusztítóbb tűz, nehogy részese légy. Mert ami a nagyvilágban megtörténik, az ugyanúgy megtörténhet a mi személyes életünkben, hogy ugyanígy kezdünk bánni a szavainkkal, sőt, egy kicsit keményebben mondom, azért beszél az Isten erről, mert te is ugyanígy bánsz egy seregesetben a szavaiddal. Tönkre teszed magadat, és tönkre teszed a másikat. Mert minden egyes szónak következménye van, és ez a következmény mindig kettős. Következmény a másik ember életére, és következmény a te életedre. Azért úgy kíváncsi lennék egyszer, hogyha Isten egyszer megengedné, hogy úgy legyek, mint Ádám annak idején, hogy lássam a szellemvilágot. Hogy miképpen áradnak a gondolatok. Mi történik, amikor elrepül egy szó? Hogyan formálódik egy másik lélek egyetlen egy szó által? Hogyan borul tűzbe? Vagy hogyan gyógyul meg? Gondold el, ha ezt láthatnád. Ez a híradás, ez a kijelentés arról beszél, hogy ez nem játék, ez valóság, és egy csodálatos ígéretet is ad benne Isten. Így szól számodra ez az ígéret. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Milyen különös, hogy ott van ennek az ige szakasznak az elején a csúcspontja. Jakab egész végig arról beszél, hogy milyen borzasztó világ a nyelv világa, milyen gonosz az, milyen fékezhetetlen, milyen megszelidíthetetlen. És igazat mond. És még sincs ellentmondás e kettő között. Egészen egyszerűen azért, mert valóban ember szerint emberi erő, gondolat, bölcsesség, hatalom szerint a nyelv megszelidíthetetlen. Nem lehet vele mit kezdeni. Nem lehet megfordítani, nincs hatalmunk fölötte. Ami bennünk megfogan, azután a szó, vagy épp hallgatás formájában valahogy kikerül belőlünk, és munkát végez másokban, és szerződéseket köt, csak nem tudjuk a magunk életére nézve. Megszelidíthetetlen. De ott van az a nagy de, hogy de az Isten hatalma mindenre képes. Képes megszelidíteni, megszentelni, olyan szavakat adni a szánkba, amelyek a másik embernek az életét gyógyítják. Képessé tesz arra, hogy elfedez bűnöket szeretettel, és ne közzétegyél. Képes arra, hogy olyan lelket, gondolatot indíts el a szavaiddal, amely a másik embert megerősíti, a másik embert felüdíti, világossá teszi a lelkét, és életre vezeti. Lehet így is élni. Csak tudjátok, egyetlen egy dolgot nem lehet, hogy ezt is, meg azt is. Erről beszél a szakasz vége. Nem lehet az, hogy egyszer az Istennek a beszédét szólom, aztán utána megfordulok, és rohasztom a másik embert a háta mögött. Ez nem lehet. Mert egészen evidens és világos dolog, hogy egy forrásból nem jöhet egyszerre sós és édes víz. Tudjátok, az a legkülönösebb ezekben a kijelentésben, amikor Jakab azt mondja, hogy nem jöhet egy forrásból egyszerre sós és édes víz, akkor ezt egészen egyértelműnek és evidensnek látjuk. De amikor egyszerre mondasz szépeket és jókat, meg gonoszt, akkor ezt nem így gondolod. Pedig a valóság az, hogy egyszerre nem jöhet sós és édes víz. Ezért mondja azt, hogy atyám fiai, nem kellene ezeknek így lennie. És arra tanít, hogy ami itt le van írva, mint egy rejtett ígéret, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, az számodra egy ígéret, ez Istennel együtt lehetséges. Egyedül úgy, hogyha az Isten hatalmi körében éled az életedet, ha valóban, úgy, ahogy ezt Pál nagyon sok helyen leírt, a Krisztusban éled az életedet, ő benne, az ő lelkében, az ő gondolatvilágában mozogsz, nem a sajátodéban. És megfogadod Jakab elébbi szavait, hogy legyetek gyorsak a hallásra, késedelmesek a szólásra, és késedelmesek a haragra. Először hallani Istenről, Istentől, a másikról. Hallasz sok mindent a másikról, de te hallj utána mindig Istentől, a másikról. Nem tudom, volt ilyen tapasztalatotok, hogy nem szerettetek valakit, mégis aztán elkezdtetek imádkozni érte. És akkor az ember imádkozik azért, akit nem annyira szeret, akkor utána miközben imádkozik, történik benne egy csodálatos változás, elkezdi Isten szemével látni a másikat. Meglátja a nyomorúságát, mert ahogyan ezt Isten megígérte, a lélek vezet az imádságban. Nem tudjuk, hogy mit kéne, hogyan kéne kérni, de a lélek esedezik érettünk, mondja az ige. Imádkozol, és közben látni fogod a másikat, hogy kicsoda valójában. És képessé leszel szeretni a másikat. Nem úgy kell élni, hogy az ember hall valamit a másikról, tovább gondolja és továbbadja, egy kicsit megspékelve, hanem úgy kell élni, hogy hall valami gonoszat a másikról, Isten elé viszi a másikat. Hallani Istentől. Elfedezni a másiknak a bűnét, a másiknak a nyomorúságát, nyomorult voltát, mert arra hívott el bennünket az Isten, hogy szeressünk, és ne pedig átkot szórjunk. Valahol Jézus azt mondja, hogy minden hiába való módon kimondott szóról számot kell egyszer adjunk. Gyertek, adjunk számot most, és valljuk meg a mi bűneinket, imádkozzunk. Édesatyánk, szeretnénk neked elmondani, hogy olyan sokféleképpen vétkezünk a nyelvünkkel. Olyan sokszor fordul elő velünk, hogy mondjuk a rosszat a másikról, tovább gondolva. Olyan sokszor a másiknak a hitelét mi tesszünk tönkre. Olyan sok hatás ér bennünket, amelyek egyről beszélnek, hogy normává tenni a hazugságot, és ez nem lehet másnak a munkája, mint a hazugság atyának a munkája. Urunk, olyan könnyű beleszokni ebbe, és köszönjük, hogy ebből ébrezgetsz bennünket fel, hogy legyen tiszta a beszédünk, a gondolatunk, hogy ne kössünk szerződéseket, amelyek nem is tudjuk, de az egész lelki életünket, életünk folyamatait hozzákötik mindahhoz lelkileg, szellemileg, amit mondtunk. Urunk, szeretnénk szabadok lenni saját szavainkban elkövetett bűneinktől. Arra kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg, hogy oly sokszor vétkezünk. Bocsáss meg, hogy amilyen fegyelmezetlen a szánk, olyan fegyelmezetlen a mi testi, mindenfajta féle életünk is. Urunk, köszönjük, hogy ebből akarsz megszabadítani, mert a te célod az, hogy megtisztított, tökéletes embereket állíts majd egykor a mennyei édesatya elé. Szeretnénk már itt a földön tökéletesek lenni. Tudjuk, hogy nem érhetjük el, mégis értjük és tudjuk a parancsot, hogy te azt szeretnéd, hogyha szentek és tökéletesek lennénk, erre törekednénk, hogy valóban a te nevedet, a te dicsőségedet hirdessük egész életünkben. Urunk, kérünk téged, add, hogy soha ne béküljünk ki azzal, hogy egyszerre sós és édes jön belőlünk. Kérünk téged, hogy soha ne alkudjunk meg, hanem mindig fel tudjuk venni a harcot a bűnnel, legfőképpen ezzel a bűnnel, a szavak bűneivel. És kérünk téged, taníts meg bennünket szeretni, gyógyítani, áldást mondani, bűnt elfedezni, életet átadni, fényt és világosságot és vezetést vinni másoknak. Hogy a jót, az életet, a te tőled származott tudjuk továbbadni a szavak hatalma által. Köszönjük, hogy nem csak a gonosz szónak, hanem az igaz, szerető szívű szónak is hatalma van. Hatalma van életet, gyógyulást vinni. Szeretnénk az eszközeid lenni, Úr Jézus. Kérünk téged formáját. Amen. A ti igenetek legyen igen, és a ti nemetek nem, ami ezen felül van az ördögtől való. Amen.